Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, az ige hirdetésére készülve a 374. dicséretünk első, második, harmadik és negyedik versét énekeljük el. Első, második, harmadik és negyedik versét a pünkösnek jeles napján Szentlélek Isten, a 358. dicséret dallamára énekeljük. Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok azt az igét, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával szólni kívánok hozzátok. Ez az ige írva található az apostolok cselekedeteiről írt könyv első részében, a negyedik verstől a nyolcadikig tartó versekben. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a pünkösd egy kicsit olyan mostoha gyermek, mert legkevésbé foglalkozunk azzal, hogy a Szentlélek kitöltetett, sokat foglalkozunk a karácsonnyal, a testetöltéssel, Jézus Krisztus emberré lett, de azzal, hogy kitöltetett a Szentlélek, már keveset foglalkozunk, nem tud vele mit kezdeni az egyház. Pedig az egyháznak a léte, az egyháznak a születése a pünkösdhöz köthető, az egyháznak ezért a születésnapja is ezen a napon van, mikor Péter apostol prédikált, és több mint 3000 ember hallotta azt a prédikációt, és megértette, furcsa módon, pedig nagyon sok nemzethez tartoztak, mégis megértették, hogy Isten lelke hozzájuk szól. Ez egy hosszú hétvége, mindenki bemondja, most már egyre gyakorabban ezt halljuk a médiában is, hogy ez egy hosszú hétvége. Pünkösdön nagyon keveset hallunk a közszolgálati csatornákon, meg más csatornán is, és arról értekeznek, hogy hát Balatonon minden szálloda tele van. És ugye elgondoltam, hogy milyen lenne, hogyha mi leköltöznénk ilyenkor Balatonra, nagyon sok lelkész kollégánkkal is, azt mondanák, hogy akkor mi ott vagyunk veletek, és hirdetjük az Isten igéjét. Mert hogy nektek is szükségetek van a lelki feltöltekezésre, nem csak a testire, nem csak a wellnessre, nem csak a szaunára, nem csak a jó meleg vízre, vagy éppen egy jó bringatúrára, hanem a lelki megújulásra. Kedves testvéreim, a feltámadás és a mennybe menetel között Jézus főleg Isten országáról beszélt, és ez az időszak, a feltámadás és a mennybe menetel közötti időszak, az a 40 nap, az egy nagyon érdekes találkozási lehetőséget készített el a tanítványok és Krisztus között, hiszen a feltámadás után Krisztus megjelent nekik dicsőségesen, ott volt velük, evett velük, erősítette, bátorította őket, nagyon sok tanítványnak megjelent, és utána, mikor mennybe menetel után azt mondja az angyal, hogy ne féljetek, mit keresitek itt Jézust, menjetek el, akkor eszünkbe juthat az érdekes megjegyzés, amit az angyal mond az asszonyoknak a feltámadás után, hogy mit keresitek a holtak között az élőt. Mit keresitek a holtak között az élőt. És ez az egyházunknak, és személyesen a saját életünknek is a óriási kihívás, hogy mit keresitek mindig a holtak között az élőt. Miért kell nekünk csak emlékezni? Miért kell mindig nekünk búslakodni református keresztényként, amikor eljövünk a templomba, vagy úrvacsorát veszünk? Hol van az öröm? Hol van az a bizonyosság? Hol van az a szeretet? Hol van az a kegyelmi átélés, hogy én igen, ott vagyok Istennek a tenyerén, tenyerében vagyok metszve? Hogy nem csak egy emlékezés az Isten tisztelet, emlékezés a nagypapára, a nagymamára, a dédire, meg a nem tudom milyen reformátor őseinkre, hanem itt a jelenben átélheted, megtapasztalhatod, hogy valóságos az Isten. És a te gyermekeid már azt fogják, azt a mintát fogják továbbvinni, meg az a unokáid, amit te átélsz az Istennel, amit te megtapasztalsz az Istenről. Hogyha azt tapasztalja meg a gyermekünk, meg az unokánk, hogy hát igen, ott elmegyünk szomorkodni, és előveszünk a jó fekete énekeskönyvet, és úgy magunkba roskadunk, sőt, még eszünkbe jut sok minden a magyar történelmünkből, amiért lehet bizony panaszkodni, akkor szinte jól érezzük magunkat, és érdekes, ez egy ilyen pszichikai tény, hogy akkor érzi magát néhány ember jól, hogyha panaszkodik. De hogyha azt látja rajtad a gyermeked és az unokát, hogy te örömben úszol, te örömmel vagy ott az Isten tiszteleten, hogy te feltöltekezel, hogy az Isten szent lelke megragad téged, akkor ezt a mintát fogja továbbvinni, és ő is ezt fogja majd közvetíteni a gyermekének és az unokájának. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a lélek bőséges és egyetemes kiáradása a messiás uralkodásának egyik legfontosabb jele és áldása lesz ezen a helyen, amit felolvastam, és majd ott Jeruzsálemben az első pünkösd alkalmával. Mert hogy a messiás uralkodásának egyik legfontosabb jele az, hogy a lélek jelen van, hogy a lélek munkálkodik, és a lélek nem korlátozódik az ő munkája csak az apostoli korszakra, és azok a kegyelmi ajándékok sem korlátozódnak csupán csak az apostoli korszakra, amit az Isten adott a tanítványoknak. Tessék elolvasni a Korintusi levelet, milyen kegyelmi ajándékokat ad az Isten, maga a hit is kegyelmi ajándék. Hanem ez tovább megy, és a mai nemzedék is megtapasztalhatja ezeket a kegyelmi ajándékokat. Másrészt pedig Isten országát, Isten lelke teszi majd élő valósággá az Úr népe számára, és ahol az Isten lelke, tényleg ott van az igazság, és ahol az Isten lelke, ott van az Isten, mert az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség nekik, hogy lélekben és igazságban imádják, és csak ott van gyülekezet, csak ott van közösség, csak ott van megszentelt közösség, és kiválasztottak közössége, ahol az Isten szent lelke hívja ezt egybe. Nem én döntök az Isten mellett, hanem ő dönt mellettem, Jézus Krisztusban döntött, és elhívott, kihívott magához. Nem én döntök, vagy itt néhány presbiter, vagy gyülekezeti tag, na, csináljunk már egy templomot Telkiben, vagy valahol, és legyen már valami dolog. Hanem mindig az Isten az a kezdeményező, aki kihívott embereket, kezdettől fogva, hogy ismerjük az 54. kérdést felületben a Heidelberg KT-ban, már a világ kezdete óta kihívott, és megszentelt, és azzal zárul, hogy ennek én is élő tagja vagyok, és az is maradok. Mert az Isten az, aki kiválaszt, és én erre maximum válaszolhatok, felelhetek. Isten országa lelki természetű, ez az első dolog, amiről szeretnék beszélni nektek, még ezen kívül két dolog lesz röviden. Isten országa tehát lelki természetű, nem területileg behatárolt, hanem egy más országról beszél Jézus, egy olyan országról, amit szem nem látott, fül nem hallott, és értelemmel megragadni nem tudsz, egy olyan országról, amelynek mégis tagja lehetsz. Nem véletlenül beszélnek a reformátorok arról, hogy van ez a világ, amelynek tagja vagy, ez a látható egyház, amelynek vannak felépített részei, és szomorú az, és boldogtalan ember az, aki csak ezt látja az egyházból, és van egy láthatatlan része az egyháznak, amelyben mindenki tag és mindenki részes, aki hisz Jézus Krisztusban, aki megtapasztalta a Szentléleknek a közösséget formáló erejét, mindegy, hogy milyen felekezethez tartozol, mindegy, hogy honnan jöttél és hová mész, ez a láthatatlan egyházi tudat, ez elengedhetetlen ma szerintem a világban, itt Magyarországon is, hogy ne csak történelmi egyházakba gondolkozzunk, hanem gondolkozzunk kereszténységben, hívők közösségében. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, tehát nem behatárolható területileg. Ahogy várták a tanítványok, hogy majd Jézus egy politikai messiás lesz, felszabadítja őket a római fennhatóság alól, és még ezen a helyen is, mikor Jézus a búcsú beszédét mondja, még nem értik a tanítványok, hogy miről szól. Nem értik meg, hogy mi az, hogy a mennyek országa. Pedig rengeteg példázatban elmondta nekik, hogy mihez hasonlít a mennyek országa. Ott van az evangéliumokban, végigolvashatjuk. Olyan lélekről beszélnek, amely által, olyan lélekről beszél nekik Jézus, amely által erőt kapnak arra, hogy bizonyságot, tanúságot tegyenek, és ez egy másfajta erő, ez nem politikai erő, nem egy királyi hatalom, nem egy nagy bevonulás fehér lovon, hanem egy egészen más erő, ez a dunamis, amit mindenki megkaphat. És ez az erő, kedves testvéreim, nem romboló erő, nem egy destruktív erő. És tapasztalom sokszor a gyülekezetekben is, lelki közösségekben is, keresztény gyülekezetekben, hogy romboló erők vannak jelen. De az Isten szent lelke az nem romboló erő, hanem mindig építő, mindig konstruktív. Azt szoktuk mondani, hogy ne féljünk attól, hogyha van kritika, de az a kritika mindig legyen építő. De annál rosszabb nincs egy gyülekezetben, amikor mindig a másiknak a háta mögött rombolunk és nem építünk. Gyilkolunk a szavainkkal és a gondolatainkkal, és nem teremtünk. Akkor ez egy gyülekezetnek a halálát jelentheti. A halálát jelentheti, de hát kegyelmesebb az Isten annál, mint hogy mi gondolnánk, és ebben is segít nekünk. Másrészt pedig Isten országa az nemzetközi. Az apostolok szűklátókörűségét mutatja, hogy csupán a magukban dédelgetett nemzeti államban gondolkodnak, egy zsidó államban, mondhatnánk azt, hogy egy zsidó szektában gondolkoznak, hogy mindenkinek zsidóvá kell válni, prozelitává kell válni ahhoz, hogy a Krisztushoz tartozzon, és még a határon túl sem akarnak kimenni, Júdea határain túl, nemhogy más országokhoz, más népekhez eljutatni az evangéliumot. De hát, kedves testvéreim, Jézus új szemléletmódot adott az apostoloknak, és új szemléletmódot ad nekünk is. Minden nap új szemléletmódot ad. Mert, hagyd mondjam újra ezt a mondatomat, annál rosszabb nincs, hogyha valaki az egész életét egyféle szemléletmódban éli le, és megvan róla győződve, hogy ez a látókör csak a tiszta és igaz látókör, ahogy éli. De boldog az az ember, aki képes mindig változni Jézus Krisztusnak a képére és hasonlatosságára, hogy nem statikusan megáll egyfajta rendszerben, hanem pontosan képes fejlődni. Így lesz dinamikus a keresztény életed, így lesz tele Szentlélekkel és erővel. Jézus új nem szemléletmódot adott és kitágította a látókörüket a tanítványoknak. Ezt tette Zákeussal is, amikor a Zákeus, aki nagyon befelé tekintő volt, borzasztó önző, egy olyan emberré vált, aki kifelé tudott tekinteni, kifelé tudott adni, és a személyisége így meggazdagodott azokkal az emberekkel, azokkal a társakkal, akiket Jézus Krisztus szintén elhívott. De így tágította ki Jézus Krisztus a szemléletét annak a samáriai asszonynak is, aki szintén bezárkózva a saját görcseibe, szorongásaiba, előítéleteibe ki tudta tágítani ezt a szemléletét. Az az asszony, akit elutasítottak, akit megvetettek, aki egy börtönben volt, a gondolkodásának a börtönében volt, de Jézus Krisztus kitágította ezt is, és a szeretetnek, a kegyelemnek és a hitnek az evangéliumát hirdette neki, olyannyira, hogy ez az asszony aztán önmaga is az evangélium hirdetőjévé lett. De így tágította ki Jézus Krisztus a látókörét, és adott új szemléletmódot Nikodémusnak is, aki szintén a zsidó keretekből kiindulva nem tudta megérteni, hogy hogyan születhet valaki újjá, akkor, ha vén. Hogyan születhet újjá valaki, akkor, ha vén. Bemehet az anyja méhébe, és újra megszülethet. És azt mondta neki Jézus, hogy lélektől és víztől kell születned. Újjá kell születned. Ez az újjászületés azonban nem fizikai szempontból megy, hanem lelkileg megy. És mert Jézus Krisztus ilyen utat és ilyen országot adott nekünk, egy lelki országot adott, ez a mennyek országa, egy lelki közösség, egy lelki ország, a szeretetnek, a kegyelemnek és a mindig újrakezdésnek a lehetőségének az országa, ami mindannyiunk megkaphatunk tőle. És így tágította ki, kedves testvéreim, Lázár testvéreinek is, a két nőnek a szemléletét, akik nagyon hittek benne, nagyon szerették Jézust, nagyon sokat voltak együtt, de mégis olyan kereteket tágított ki Krisztus, amely legyőzte ezt a halált, legyőzte a halált, és megmutatta, hogy a halálból van élet, hogy az élet után nem halál következik a nagy megsemmisülés, hanem folytatódik az élet, annak, aki hisz Jézus Krisztusban, folytatódik az élet, folytatódik a kapcsolat, és ezt a szemléletmódot adta át ezeknek a testvéreknek. Kedves testvéreim, Jézus tulajdonképpen kiszélesíti minden hívő látókörét, és nem szűkíti. Nem akarja beszűkíteni egy zárt rendszerbe, és hagy mondjam el, egy zárt liturgiába sem. Mert a református egyházunknak folyamatosan meg kell újulnia, az egyik alapelve ez is, ezt is jelenti, ez a Szenter reformára devet, hogy folyamatosan megújulunk, folyamatosan megifjodunk tulajdonképpen. És ez a liturgiára is vonatkozik. Na, nem azt jelenti, hogy teljesen föl kell forgatni mindent, de azt kell, el kell fogadni, hogy ez az énekeskönyv például, amit 1948-ban fogadtak el, amely egyébként az ébredési mozgalomnak egy nagyon fontos könyve volt, és a mai napig is még olyat is hallottam, hogy valaki az elhunytnak a kezébe teszi, és ezzel együtt temetik el. Milyen szép, mert ragaszkodik hozzá, benne van a hitvallásunk, meg a tíz parancsolat, sok minden benne van. De azt is tudnunk kell, hogy ehhez mi nem ragaszkodhatunk. Nem fetisizálhatunk egy énekeskönyvet azért, mert ezt az őseink 48-ban megcsinálták. Rengeteg új ének van, amit most énekeltünk, az is a Dunamelléki Egyházkerület által kiadott könyvben szerepel, énekeskönyvben szerepel. Mert hogy ez a megújulás, ez benne van az életünkben, hogy folyamatosan újulni kell. Nem azt jelenti, hogy a belső mértéket, értéket elveszítjük, hanem folyamatosan alkalmazkodunk a külvilághoz azért, kedves testvéreim, hogy az a következő nemzedék, aki a mi gyermekeink és az unokáinkat jelenti, ők is bejöjjenek a templomba, és az ő nyelvükön is megértsék azt az üzenetet, amit a szószékről elmondunk. Ha csak a 19. század elejé, a nyelvújítás elejé szavakat használnánk, szerintem most sem értenénk meg. Van, aki azt mondja, hogy ne használjunk új fordítású Bibliát, mert csak a Károli Biblia az igazi. Nincs ilyen, hogy igazi. Aki egy kicsit is tanult Hébert meg görögöt, tudja, hogy sok esetben igaz, nagyon jó a Károli fordítás, de a mai nyelv számára nem feltétlenül mindig érthető az a sok-sok mondat, ami ott olvasható. Kedves testvéreim, a tanítványoknak Jeruzsálembe kell elkezdeni a missziót, ott, ahol Jézust megfeszítették, amit nem hagyhattak el, Jeruzsálemet, addig, amíg a lélek ki nem áradt. Aztán a keresztény misszió kiárat Jeruzsálemből, és ez is egy nagy változás volt, ez is egy szemléletmód változás. Úgy mondja ez a Johannes Blau nevezetű teológus, hogy a centripetális missziós tudatot centrifugális váltja majd fel. Nem befelé jön Jeruzsálembe, mert hogy azt gondolták a zsidók, hogy majd, amikor mindenki elfogadja a zsidó vallást, majd, amikor mindenki összegyűlik le Jeruzsálemben, akkor jön el a vég, akkor jön el a parúzia, akkor jön el Krisztus, de pontosan fordítva, kifele kell mennünk, és ezt Pál apostol nagyon jól megértette, fölismerte. És a harmadik röviden, amiről szeretnék beszélni nektek, hogy Isten országa fokozatosan terjeszkedik. Kérdezik a tanítványok, hogy most állítod helyre a királyságodat? Hát ebben van egy kettős válasza erre Krisztusnak. A pünkösd és a parúzia közti időszakban végzik a Szentlélek teljes világméretű misszióját a tanítványok, akiket fölhatalmazott a lélek, és Jézus erre a misszióra próbálja a hangsúlyt fektetni, hogy el kell mennetek, minden népeket tanítványokká kell tennetek, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ugye a keresztény egyházunk, hogyha megnézitek a missziót, megnézitek az egyház történetét, akkor voltak bizonyos korszakok, amikor nagyon erős volt a misszió, Pál apostol időszakában is, az első században, vagy ott a 17. század környékén, amikor elérték ugye Dél-Amerikát is, de voltak különböző ébredési mozgalmak, és mindig az ébredési mozgalmak voltak azok, amik előmozdítottak, és olyan fejlődéshez vezettek, amikor rengeteg ember értette meg, hogy az Isten szeretetét el lehet fogadni, és benne meg lehet maradni. Azért mondom ezt, mert Jézus is erre bíztat, és erre hív mindannyiunkat, hogy menjünk el, és hirdessük az evangéliumot, és vidd el azt az öröm üzenetet, ami benned van. Sokszor mondtam már erről a szószékről is, hogy nem tudsz mást vinni. Csak azt az örömöt, ami benned van. Ha nincs benned öröm, nincs benned hála, akkor azt tudod vinni, hogy nincs bennem hála, és nincs bennem szeretet. De ha van benned szeretet, és azt adod tovább az embereknek, akkor ők meg fogják érteni, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére, aki elküldte, nekünk adta azt a lelket, amely vigasztal, bátorít, és új erővel ruház föl, hogy levetve az óember cselekedeteit, én is egy új emberré változhassam. Amen.